Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli. Továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án augusztus 14-e. Szerda reggel van, 8 óra, 8 perc, itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs természetesen, 0636 98 098 0, ide lehet Viber, WhatsApp, SMS üzeneteket küldeni, a Messengeren pedig üzenni nekünk a Facebookon keresztül. Milena Markovna Kunis, ugye eredetileg a neve Mila Kunisnak, ukrán származású amerikai színésztőt.
Köszöntöttük. Szépen átszőtte az egész műsort a Mila Kunis.
Igen, mert hogy rosszul mondtam a nevét az elején, és a másik pedig az, hogy még e-mailt is lehet nekünk küldeni, az info@millasreggeli.hu-ra. Kedves hallgató kérdezi, hogy fogalmazás gátlót szedtem, mert hogy dadogok, őzök, stb. Nem, hát van, amikor ugye keresem a szavakat, és akkor ugyanúgy, mint mindenki más.
Igen.
Dadogok, őzök, és
ilyet szoktunk.
Nem tudok
sajnos,
fogalmazni.
Sajnos, főleg, ha 8. alkalommal van az ember, ugye? Mert ja, neked az körülbelül így.
Nekem már így állsz, nem is. Nem. Én már nem számolom.
Te már nem is számolom.
Aranyoskám.
Akkor már nem sokára tényleg itt alszol, ahogy azt írtad a műsor elején.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Kriptózunk. Vidákovics Attila van itt velünk a stúdióban, blokklánc és kriptoszakértő, a Délebs Kft. Alapítója.
Jó reggelt,
szia, jó reggelt!
Sziasztok, nagyon jó veletek újra itt.
Na hát, és akkor...
És egy nagyon érdekes témát hozta, sőt, többet is.
Kicsit ez ilyen alapozás, ugye? Igen. Az egész eszmeiségét, meg azt, hogy alakult ki ez a dolog, ez a kriptoanarchizmus. Ezt próbáljuk így a mélyére ásni ennek.
Én szeretném, hogyha minél többen értenék, aha, és az a tapasztalat, hogy ez nem mindenki számára világos, meg ráadásul rossz érzéseket kelt az emberekben az a szó, hogy benne van, hogy anarchizmus.
Igen.
Úgyhogy tök jó, hogyha ezt most tisztába tesszük.
Na, hát akkor fogjunk is hozzá, hogy mi ez egyébként, és honnan indult, mert ez több annál, mint ami már, tehát ez egy fajta leképeződése, vagy egy ág a kriptópiac, meg a kriptodevizák, de azért ez inkább egy ilyen politikai, ideológiai áramlat, vagy megközelítés.
Pontosan így van, és nagyon sokan keverik a kettőt. Igaziból a kriptoanarchizmus a tágabb fogalom. Ezt az egész mozgalmat 1988-tól datáljuk, amikor is Timothy C. May kiállt egy színpadra, és felolvasta a kriptoanarchista kiáltványt, amiben olyan dolgok szerepeltek, hogy a előttünk álló digitalizációban a kormányok, a bankok és a nagy tech vállalatok annyi adatot fognak begyűjteni rólunk, hogy ezáltal túl nagy hatalom kerül a kezükbe. Mm-hmm. És ezt 1988-ban mondta. Hát és ugye ennek aztán a mozgalomnak lettek követői, ez kiteljesedett, és a mozgalom azon dolgozik.
Tehát bocsássak, akkor ez az egész kriptó, tehát ez az előtag, ez a kriptográfia, a titkosítás, tehát hogy ne tegyük ki magunkat, ne engedjük a hatalomnak azt a sok információt magunkról, valahol ez akkor a gyökere az egésznek.
Ez a gyökere, és azt lehet mondani, hogy a kemény magja és a kriptoanarchisták nagy-nagy része az nem szélsőséges, hanem azt szeretné, hogyha mindenki tájékozott lenne, és tisztában lenne azokkal a kockázatokkal, amik azzal járnak, hogy megosztunk magunkról mindenféle adatot. Mert ugye használjuk a mindenféle közösségi média felületeket, használjuk a nagy tech vállalatoknak az alkalmazásait ingyen. Hisszük mi, hogy ingyen, az
hát
adatainkkal fizetünk.
Hát mindent. Hát ugye vezetünk, a rendszám hozzá van kötve ugye a forgalmival, a nevedhez, veszel egy jegyet a valamilyen applikációban, tehát bármit csinálsz, adatot generál.
Így van, na most a kriptoanarchizmus azt mondja, hogy ezzel nem feltétlenül van baj, akkor van baj, hogyha nem vagyunk azzal tisztában, hogy azokat az adatokat, amiket mi megosztunk magunkról, azokat milyen módon lehet szembe velünk felhasználni. És a kriptoanarchistáknak az elsődleges célja az edukáció, a másodlagos pedig az, hogy olyan rendszereket alkossunk, amikkel meg tudjuk magunkat védeni abban az esetben, hogyha akarjuk. Tehát, hogy legyenek alternatív megoldások.
Uh-huh. Tehát ez 88 volt, amit mondtál?
88-ban.
Hát ugye az, hogy tényleg így van, a nagyvállalatoknak a masszív dominanciája, és az egyre erősödő, nevezzük csak ugye ezeket a gatekeepereket, a Facebook, a Google, tehát az Alphabetet, tehát Amazon tényleg azzal tudnak most lényegében monopóliumokat alkotni, majdnem, hogy az összes adatot koncentrálódik.
Így van, és ezeket használják is, tehát próbálnak úgy csinálni, mintha nem használnák, de nem titok, tehát ha jobban utána néz az ember, akkor ez publikus info, ezeket az adatokat használják saját érdekeik érdekében. És ebben akkor van probléma, tehát nyilván az adatokat, a publikációt a különböző felületeken kell tudni korlátozni, mert egyértelmű, és senki nem ért azzal egyet, hogyha megjelenik valahol mondjuk egy gyerekpornó, de egyébként a véleménynyilvánításnak meg teret kell adni. És amit most is láthatunk, ugye a közelmúltban történt Elon Musk és Donald Trump között egy interjú, és függetlenül attól, hogy kinek mi a véleménye Donald Trumpról, azzal nem tudom elképzelni, hogy egy jó érzésű ember egyet tud érteni, hogy korlátozzák ennek az információnak, ennek az interjúnak a megtekintését, márpedig az Európai Unió ebben mélyen bele akar nyúlni, és korlátozni akarja.
De mi az ok? Tehát, hogy mit mond, hogy miért
akarod?
Tehát
elhangzott olyasmi, ami miatt, mert ugye az, hogyha a vallási hovatartozásra, nemre, stb. Is eljük ezeket a kitételeket, hangzik el valami, akkor nyilván az már a szólásszabadság határain túlbukik, de ha csak pusztán a tartalma, vagy pusztán az üzenete miatt, az akkor tényleg nagy baj.
Ilyen nem hangzott el, tehát olyan nem hangzott el, amivel egyértelműen bele lehetne kötni. Itt most a saját feltételezésemet mondom. Egész egyszerűen olyan üzeneteket fogalmazott meg, amit nem szeretnék, bizonyos körök nem szeretnék, hogyha ezt többen megértenék, és magukévá tennék. Ezért őnekik megvan a hatalmuk, megvan az eszközük arra, hogy az ilyen jellegű információt korlátozni tudják. Na ez tipikusan egy olyan helyzet, amiért a kriptoanarchisták léteznek, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Ne lehessen a szólásszabadságot ilyen módon korlátozni. Márpedig a jelenlegi rendszerekkel ezt nagyon könnyen lehet, és azért a közelmúltban a mesterséges intelligencia és a big data megjelenésével még nagyobb teret kaptak, hiszen most már felfoghatatlan mennyiségű adatot tud egy mesterséges intelligencia másodpercek alatt feldolgozni, kiszűrni, és ha kell, akkor manipulálni azokat a dolgokat, hogy kinek mi jelenjen meg a különböző felületeken.
Hát sajnos ez most is így van már, ugye a buborékosodást azt ismerjük, ami érdekes módon, hát egy ilyen előre mozdítja. Hogyha csak a Facebookról beszélünk, ez szerintem az egyik legkártékonyabb része. Az egyébként tök hasznos platformnak, hogy ő neki jó az, hogy buborékosodás történik. Jó az, hogyha olyan információk jelennek meg, amik nem biztos, hogy validak. Tudom, hogy hivatalosan üldözi, de például aki már bejelentett scam oldalakat meg ilyesmit, az tudja, hogy 99%-ban azt kapja vissza, vagy lehet, hogy több, mint 99%-ban, hogy nem, ez tök jó, ez megfelel az elveinknek, és generálja a folyamatos vitát és odafigyelést.
Pontosan így van, és hozzá kell tenni, hogy ugye a kriptoanarchisták arra tették az életüket, hogy alternatív rendszereket építenek, amikben ezeket nem lehet megvalósítani. Na most technológiai szempontból, ahol nem lehet ilyen módon cenzúrázni, de mégis a közösség ki tud szavazni oda nem való tartalmakat, mondjuk tényleg csúnya dolgokat, ezek a rendszerek nem felhasználó barát rendszerek, maga a technológia sajátossága olyan, hogyha megoldja azt a problémát, hogy nem kerülhet egy központnak sem a kezébe a kontroll az adott rendszer felett, hanem ki van adva a felhasználó közösségnek, akkor ezekhez jobban kell érteni. Ezek nem kényelmesen használható rendszerek még, de mi nagyon bízunk abban, hogy a fejlődés az gyorsan történik ebben a világban is, és néhány éven belül már lesznek jól használható rendszerek.
Mi a technológia, ami mögötte van, a blokklánc technológia lenne?
Illetve akkor haladjunk sorban, mert az valamikor kifejlődhetett, tehát 88-nál elakadtunk, amikor Timothy Szimély ugye közé tette ezt a kiáltványát,
vagy igen.
Hogy ez mit történt azután? Tehát milyen fogadtatása volt, hogy haladtunk előre az időben?
Hát a kezdetekben nagyon kevesen értették, hogy miről szól a kriptoanarchizmus, azért ezek az emberek kriptográfusok, matematikusok, informatikusok, és a saját nyelvükön beszéltek a hozzájuk hasonlóknak, tehát nagyon távol voltak még attól, hogy megértsék tömegek, hogy miről szól az, amit ők csinálnak, alkottak rendszereket, amit mindenki felszokott hozni példának, az a PGP titkosítás, egyébként jó, hogy a kezdetekhez képest fejlődött a mai napig, de ez a titkosítás, ez ma még nem feltörhető. Az USA-ban tiltva van, ott bűncselekmény PGP titkosított üzenetet küldeni, de egyébként Angliában ugyan szabad, de hogyha kérik hozzá a kulcsaidat, akkor köteles vagy kiadni, akkor is kérhetik, ha nincs bűncselekmény gyanúja, és ha nem adott ki a kulcsot, akkor akár 2 év börtönnel is büntethetik, és erre van precedens. Uh-huh. Tehát Magyarország, hát most idézőjelben olyan diktatúra vagyunk, hogy itt szabadon lehet PGP titkosítással üzeneteket küldeni. Ugye ez Phil Zimmermannak az alkotása, de lehetne itt mondani, ugyan nem teljesen szorosan, de egyértelműen kötődik ehhez a csapathoz az SSL protokoll, uh-huh. tehát a HTTPS oldalak. Tehát nekik köszönhetjük, hogy tudunk úgy adatokat bevinni az interneten, hogy mikor a szolgáltató azt nem tudja olvasni, vagy csak nagyon nehezen tudja olvasni.
Hogyan jutottunk el odáig, hogy megalkotta a bitcoint a japán figura, akiről nem tudjuk,
Satoshi.
Satoshi Nakamoto, akiről nem tudjuk, hogy japán, azt feltételezzük egyébként, hogy nem japán, de nem tudjuk, hogy
egy ember, ugye az is felmerült, hogy egy csoport.
Azt se tudjuk, hogy egy ember, nagyon könnyen elképzelhető, hogy több ember csinál, tehát szorosan ehhez a körhöz tartoztak azok az egyének, akik ugye decentralizált, tehát olyan rendszereket építenek, amiket nem központ irányít, hanem demokratizálva van, és a felhasználó közösség szavazhat megváltoztatásokat, és egyébként senkinek nincs extra jogos. Hát volt sok-sok próbálkozás, de a bitcoin volt az első, ami működött, ami valóban decentralizált, valóban senkinek nincs kontrolljoga felette, és nem lehet inkasszálni, nem lehet meggátolni egy tranzakciót, és nem lehet beavatkozni senkinek a rendszerbe, csak akkor, hogyha a közösség erről meg van győzve, és a közösség megszavaz egy változtatást, tehát tud formálódni a világ alakulásához. Uh-huh.
Tehát tehát kezdjük azzal, hogy ez, mert ez érdekes, hogy tényleg ebben nem gondoltunk, hogy a kriptó devizáknál ez a kriptó, ez a titkosítást jelzi, és azt, hogy valamilyen módon utal arra is, hogy ez nem egy centralizált valami, tehát nem egy valaki által felhasználható, tehát hogy is mondjam, engedély nélkül felhasználható, már írja a hallgató, ugye, hogy szeretné ő, hogyha ő lenne a saját adatainak a... hát az ura, mondjuk úgy, és ő határozná meg.
Hát ez a cél, hogy olyan rendszereket alkossunk, ahol ezt meg lehet valósítani. Ilyen például a digitális identitás, uh-huh. ami nagyon nagy teret nyit. Erre ugye Európai Uniós kezdeményezések vannak, hogy valami ilyesmi működjön, de akkor is maga a rendszer az Európai Unió kezében van, és az ő kontrollja alatt van, hogy mennyire lehet megbízni abba, hogy az valóban úgy működik-e, hogy mondjuk, hát itt ez a lényeg, hogy mennyire lehet megbízni. Meg kell bízni, ugye, az Európai Unióba, és ezzel most nem azt akarom mondani, hogy nem lehet megbízni, hanem azt akarom mondani, hogy meg kell bízni. Viszont ha egy valóban decentralizált rendszerre épülne egy ilyen, akkor senkiben sem kell megbízni, egyedül a kódokban, amit mindenki ellenőrizhet, mert minden kód az publikusan olvasható. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a Windowsban, ha lefut egy művelet, ott fogalmunk sincs, hogy mi van a háttérben, mert nem tudjuk leellenőrizni, mert zárva vannak a kódok. A kriptoanarchista rendszerek mindig open source kódokon alapszanak, tehát minden kódot lehet ellenőrizni. Nyilván mindenki nem ért hozzá.
Erre szokták mondani, bocs, hogy minden open source addig, amíg el nem adják valakinek. Igen. Mint hogy ez történt nagyon kiváló open source rendszerekkel. Utána meg már nem lettek azok, mert már sajnos megvette őket valaki.
Igen, mondjuk ilyen például a Signal Messenger. Ami,
igen, pont erre utaltam. Igen,
igen, ami a közelmúltban derült ki, hogy már körülbelül egy éve nem úgy működik, mint ahogy azt hantázták a felhasználóknak.
Mennyiben megvalósítható ez a teljes decentralizáltság? Most pont a személyes adatokról gondolkodtam, hogy az pont egy olyan, amit valakiknek kéne tudniuk, ismerjük, például egy nyomozóhatóságnak, van akinek meg jó lenne, hogyha nem tudná, vagy nem vinné el, vagy nem osztaná meg. Tehát azért itt van egy olyan, ami egy ilyen is-is helyzet.
nem könnyű ez az út. Egyrészt a decentralizált világot, a decentralizált gazdaságot most tanulja az emberiség. Uh-huh. Tehát rengeteg a zsákutca, és még nem tartott, hogy ez igazán minden területen jól használható legyen. A kriptográfia ott tart. Tehát ezeket lehet úgy titkosítani, a jogosultságokat lehet jól kezelni, viszont rengeteg edukációval jár, az embereknek ezt meg kell tanulni használni, meg kell tanulni érteni, és ami még a leginkább gyerekcipőbe tartó része, azok a governance modellek, uh-huh. ez az irányítása a decentralizált rendszereknek. Hiszen szabályokat kell hozni, menet közben is kell változtatni. A világ változik, alakulnia kell ezeknek a rendszereknek, és egyelőre az a tapasztalat, hogy nincs meg még ezekhez a rendszerekhez az igazán jól használható irányítási modell. Uh-huh. Úgyhogy ez a jövő zenéje, de nagyon sokan dolgozunk ilyen rendszereken, és elég nagy a csapatmunka a világ bármely területén, úgyhogy azt hiszem, hogy ez optimizmusra ad okot, de azt el kell fogadni, hogy még nincs kész.
Javíts ki a tévedek, de nekem van egy olyan érzésem, hogyha megnézzük a nagy hármast, és akkor még Indiát nem hoztam be, de Kína, az Egyesült Államok és az Európai Unió, akik ugye a piacon, meg a világgazdaságban nagy szereplők, akkor ebből azért az Európai Unió áll legközelebb ahhoz, hogy ezt a fajta transzparenciát, ezt a fajta feletti irányítást az állampolgároknak a kezébe adja.
Ez így van, és ennek nagyon kell örülni. A legtöbb törekvés és jó szándékú törekvés az Európai Unióban van. Itt muszáj megjegyeznem azt, hogy Amerikában semmilyen törvény nincsen az egyének adatainak a védelme érdekében, ami teljesen elképesztő. Hát Kínáról nem tudok nyilatkozni.
Igen, Kínáról csak a legújabb sportolói, ugye amikor visszaléptették az egyik, melyik sportágban volt, most visszaléptettek egy sportolót, és a kínai így lett aranyérmes, megjelent a kis kitűzővel, de most tudom. Amikor hazament, akkor bejelentette, hogy ő igazából már nemzetközi porondon már nem fog szerepelni. Uh-huh. Tehát ott megmondták neki, hogy mit lehet és hogyan, az nagyon érdekes, hogy ott a megfigyelés szempontjából hogy működik, az egy kicsit Black Mirror sztori.
Viszont Black Mirror story azért az egész világ, hiszen mi mindent gyűjtenek rólunk, és erre van most egy nagyon forró téma, ami egyre inkább dagadt botrány, amerikai ügyről van szó. Érdekes módon egyelőre még a mainstream médiát nem törte át, ez az AT&T-nek, ugye a világ legnagyobb telekommunikációs cégének az új botránya, ahol a 109 millió ügyfél, nem beszélgetés, ügyfél mobilos beszélgetésének a szöveggé alakított változatát egy third party szereplő, tehát egy harmadik cégnél tárolták. Ez nagyon sok kérdést vet föl. Egyrészt az abszolút nem titok, tehát ezt publikusan vállalják, hogy ők tárolják mindenkinek a telefonbeszélgetését. Uh-huh. Ez, hogyha textformátumban van, akkor onnantól kezdve egy mesterséges intelligencia bárhogy ki tud szűrni egy pillanat alatt. Tehát most már nem arról van szó, hogy ennyit úgyse tud meghallgatni még 1000 ember sem, vagy 10000 sem. A mesterséges intelligencia másodpercek alatt végig tudja az összeset hallgatni. Viszont ezt az adatot ellopták.
Remek.
Ellopták. Na most egyébként nagyon nem mondom inkább a cégnek a nevét, mert hirtelen nem jut eszembe.
Okay. Nem baj, lényeg az, hogy a harmadik féltől, ami nyilván szerződésekkel meg volt állapítva, tehát ez volt titok, az feltörték a rendszert.
Nagyon fontos dolgot mondasz, igen. Mert nyilván jogszerű volt, hogy harmadik félnél van az adat, de hát ez biztos, hogy a sok századik oldalon apró betűbe rejtik el. Az ember azt feltételezi, hogy egy ekkora telekommunikációs cég egyrészt én azt gondoltam volna, hogy talán nem is rögzítik a beszélgetéseinket, uh-huh. de ez most már nem titok, ez publikusan vállalta az AT&T, hogy rögzítették. De hogy ezt kiadja egy harmadik szereplőnek, azt senki nem feltételezi, és kevés olyan van, aki végigolvas mindent. Na most miért adja ki? Tehát egy ilyen érzékeny adatot miért ad ki? itt felmerül az emberbe, hogy talán csak nem azért, mert inkább egy harmadik szereplőnél vizsgálják át az adatokat, és ott történjen meg egy ilyen eset, mint házon belül, mert az mégiscsak durvább
lenne. Igen, és fel lehet háborodni, meg szerződést bontani, és stb., de nem azt kell mondani, hogy az AT&T hibázott.
Így van, ez mondjuk megint csak az én feltételezésem, de ebben az esetben nem tudok jó indulatú lenni. A másik, hogy mi történt, miután ellopták az adatokat. A hackerek megkeresték, egyébként persze kriptodevizában kértek váltságdíjat az adatokért, ezért ki lett fizetve egy bődületesen nagy összeg, ezért cserébe azt kapták, hogy egy videófelvételt készítettek a hackerek, ahogy törlik az adatokat, egy videófelvétel egy monitorról, ahogy törlik az adatokat.
Nagyon hiteles.
Nagyon hiteles, és ezt az eseményt, ezt majdnem egy évig eltitkolták. Tehát egy néhány hónapja itt tavasszal
hozták. Érdekes, kerestem a cikkekben az AT&T Data Breach-re rengeteg adatot ad, de hogy melyik az a cég, ami a harmadik fél, azt nem írják, úgyhogy majd jobban kitúrjuk.
Igen, meg tűnnek el ezek a cikkek. Tehát vannak olyan hírportálok, ahol megjelent, és már nincsen fönn. Nekem le van mentve az egyik egy eléggé terjedelmes, úgyhogy azt át tudom nektek küldeni, ha kíváncsiak vagytok. Ugye ott le van részletesen írva, hogy mi történt, és hát nagyon érdekes, hogy erről azért ahhoz képest, amilyen jelentőségű ez a botrány, ahhoz képest nagyon keveset van erről szó.
Hát a SEC-nél is ott van a dolog, a tőzsdefelügyeletnél, úgyhogy azért szerintem ez elég komoly.
Hát igen, tőzsdei cég, igen. Szó ugye az érintettség miatt a tőzsdefelügyelet is vizsgálódhat. Jó. Azt mondja, hogy ugye a kriptodevizák, azt mondtad, az egy részhalmaza, vagy egy ága annak az egésznek. Hol mutatkoznak még ennek a kriptoanarchizmusnak a jelei? Tehát hol lehet még arra számítani, hogy lesz valami hasonló, vagy megközelítő fejlődés, mondjuk, mint a kriptodevizáknak?
Hát ugye az információ áramlás az egy szoros terület, tehát ahogy az adatainkat tároljuk, ahogy üzeneteket küldünk, illetve ahogy a magánéletünket védjük a digitális térben, ez nagyon nehéz kérdés, mert egyébként meg nagyon sokszor, hogyha kényelmes funkciókat vagy előnyökhöz akarunk jutni, akkor erről le kell mondani. És még egyszer elmondom, amit az elején mondtam, itt nem az a baj, hogyha ezeket az adatokat kiadjuk, az a baj, hogyha fogalmunk sincs, hogy mivel jár az, hogy kiadjuk. Mert az egy egyéni döntés, ki lehet adni. Hát ezeken a területeken várhatóak olyan rendszerek, amik segítik a magánélet védelmét, segítik azokat a megoldásokat. Például, hogyha egy decentralizált rendszeren meg fog jelenni, egyébként vannak már ilyenek, de hogyha megjelenik egy igazán jól használható digitális identitás, akkor ezt azzal lehet erősíteni, hogyha elkezdjük használni, és mindentőlben azt használjuk, mert akkor a szolgáltatók is azt a típusút fogják előtérbe helyezni, és ez egy nagyon nagy biztonságot adhat. Hogy van-e ilyen rendszer? Van olyan rendszer, ami jó, de olyan, ami jól használható, olyat én most nem ismerek.
Egy hallgató kérdezi, hogy van olyan ország vagy szektor, ami előjár a kripto és blokklánc adaptációban is követendő például szolgál. Most nekem például a startup szénából eszembe jut Izrael, akit úgy említünk, hogy azért ott egy fejlett startup élet zajlik. Van-e hasonló, hogy a blokklánc technológia terén?
Igen, tehát mondjuk az átlaghoz képest azért mondjuk Svájcot mindenképpen kiemelném. Ott a törvények is lehetőséget adnak arra, hogy lehessen használni ezeket a rendszereket jól és megbízhatóan. A felhasználók is sokkal előrébb járnak, de egyébként azzal együtt, hogy az SEC, tehát az amerikai tőzsdefelügyelet, a SEC az üldözi ezt a területet, az amerikai állampolgároknak a 20%-a rendelkezik már kriptóval, és ezeket használják. Hogy ez mennyire szürke zóna ott, az persze vitatható, de azért ez a 20% az már egy nagyon masszív rétege.
Ezt jó, hogy mondod, mert ugye a részben ez passzírozta ki a SEC-ből azt a döntést, hogy a prompiaci ETF-eket létrehozhassák, mert már nem tudom hányszor visszautasította, és már azzal fenyegetőztek ezek a csoportok, hogy bíróság elé viszik, mert nem tud épkézláb indoklást, hogy miért ne lehetne.
Hát persze, meg ugye azért rengeteg komoly, jól működő, tisztességes vállalkozást üldöztek el az országból, aha, ami nemzetgazdasági szempontból sem előnyös. De hát erre mondjuk a Donald Trump lépett is, mert ugye ez azért egy jó kampány lehetőség, igen, számára, meg azért az a 20%, akit meg tud szólítani, az egy egyértelmű szándék, és úgy tűnik, hogy ő elég mélyen is beleásta magát, tehát nem csak néhány mondatot, hanem komoly gondolatokat és terveket fogalmazott meg. De igen, tehát Amerika ilyen szempontból nagyon izgalmas. Egyébként azzal együtt, hogy abszolút értelmezhetetlen, hogy Kínában milyen szabályok vannak és hogy vannak, mert ugye egyelőre tiltják, de közben nem nagyon vannak ügyek abból. Azért Kínában is nagyon sokan, igen, használják. Nagyon sok nagy vállalat használja a rendszereket, amit mondjuk érdemes figyelembe venni, ugye a legnagyobb, legelterjedtebb stablecoin, ami azt jelenti, hogy a dollárhoz van kötve, vagy valamilyen hagyományos devizához van kötve az árfolyama, ugye itt az USDT-re gondolok, ezért mondtam, hogy a dollárhoz van kötve, annak a fele a Tron hálózaton megy, amit jellemzően kínaiak használnak. Ez egy elképesztő szám, mert egyébként ez 30-40 blokkláncon használják, az Ethereum blokkláncon jött létre, és nagyjából a fele azon a láncon van, amit jellemzően kínaiak használnak.
Egy fontos üzenet jött Ágitól, azt írja, hogy megtalálta, az EU figyelmeztette Muskot a Trump interjúban elhangzott gyűlöletbeszéd miatt, a merénylet per politikai gyilkosságot és deportálásokat emeli ki, amik elhangzottak, és nagy bírságot helyeztek ki. Tehát akkor mégiscsak van az, amit én mondtam, hogy egy olyasmi történt, amit alapvetően sehol, semmilyen formában nem engednek, sehol.
Szerintem ez vitatható, mert ugyanezt megfogalmazta az Európai, aha, Unió, de Donald Trump azt mondta, hogy ha ő kerül hatalomra, akkor olyan mértékben fogja az illegális bevándorlókat deportálni az országból, amire még nem volt példa a történelemben. Ez nem ugyanaz, mint amikor mondjuk a második világháború alatt voltak deportálások.
Hát jó, ezt meg kell nézni akkor alaposan, meg kell vizsgálni. Minden esetre itt nem kiemelten erről az beszélgetésről volt szó, ezt példaként hoztad fel arra, hogy mi az, ami szabad, és mi az, ami nem szabad, és itt azért viszonylag egyenes mondatai vannak a kriptoanarchistáknak, és ő szerintük mindent engedélyezni kéne akkor, hogyha tehát lényegében ugye a manifestónak az a mondata, hogy ne egy centralizált szerv döntse el a dolgokat, pontosan, hanem decentralizáltan szülessenek a döntések, például pénzügyileg is.
Így van, és hát ezért is lettek megalkotva azok a pénzügyi megoldások, amik decentralizáltak. Ugye egyébként ennek most DeFi éppen divatos neve, igen, ez a Decentralized Finance, uh-huh, amit egyébként nagyon jól lehet ötvözni, és nagyon jól tud együttműködni akár a hagyományos pénzügyi világgal is, hogyha erre megvan a szándék.
Folytatjuk innen,
igen,
van egy csomó
az időnk elfogyott
kérdés, illetve hozzászólás, minden esetre egy érdekes részét hoztad be ennek az egésznek, amivel talán még nem is foglalkoztunk. Köszönjük szépen!
Én köszönöm!
Szép napot!
Sziasztok!
Vidákovics Attilával, blokklánc és kriptoszakértővel, a D-Labs Kft. Alapítójával beszélgettünk.
Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet ne menj arra a két helyre!
Millás reggeli! Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Steve Martin az egyik születésnaposunk, 1945-ben ezen a napon született, és ahogy Endre elmondta a műsor, ő még simán dolgozik és forgat, meg időnként banjót ragad, és azt pengeti. Azt mondta, hogy alkalommal az orvos velem közölte először a jó hírt. Rólam fogják elnevezni a betegségemet. Milyen morbid.
Ez azt is jelenti egyben, hogy ez annyira ritka, hogy miért se tudják, hogy igen, hogy kell kezelni, de tényleg ez egy óriási mondás. Ha nem tudom, hogy melyik filmet lehetne javasolni esetleg, én mondjuk így elsőre a Riviera vadorzóinak a Steve Martin, Michael Caine féle feldolgozását nagyon javaslom, az szerintem zseniális, de hát rengeteg, rengeteg olyan film van, amit szerintem érdemes vele megnézni. És az előző zene pedig a Steepwater Band Dance Me a Number volt, 2006-os lemezükről származott ez, úgyhogy köszönjük szépen az érdeklődést ebben az ügyben is, most pedig más dolgunk van, megyünk.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Na hát folyamatosan nő szerencsére az innovatív fiatalok és vállalkozások száma itthon, de meglehetősen sokan közülük segítségre szorulnak a tekintetben, hogy hogyan is lehetne sikeres termékké vagy szolgáltatássá fejleszteni az elképzeléseiket. Na hát erre is van megoldás, Olá István, a Nemzeti Innovációs Ügynökség Vállalati Szolgáltatásokért felsőigazgatója fogja nekünk ennek a hátterét feltárni. Jó reggelt kívánunk!
Különleges, sziasztok, üdv a hallgatóknak!
Na hát ez az a bizonyos Impulse program, igaz? Ami egy ilyen segítség lehet a fiatal innovátoroknak.
Így van, az Innovációs Ügynökség programjáról beszélünk. Ugye az innováció nem egy megfoghatatlan dolog, tervezni lehet, mérni lehet, és mi úgy szeretjük felfogni, hogy az innováció egy válasz. Ugye a kérdés lehet, hogy már több száz éve feltették, és teszik folyamatosan, például az öregedés kutatás egy jó példa, de lehet, hogy csak pár éve igazából releváns. Ilyen például a gyerekek online védelme, és ugye vannak szempontjaink, hat érzékeny kérdést szoktunk mindig feltenni az innovátoroknak, és ennek a fejlesztésében vállalunk egy szerepet.
Hát vagy nekem hirtelen az elektromos autózás jutott eszembe, hogy ami már egy, nem tudom, 100-120 éve ki lett találva, és igazán most lett az elmúlt pár évben rá megoldás, hogy ez hatékonyan és megfelelő módon elterjedhessék, és használatba vegyék a vásárlók. Na, de akkor nézzük, hogy mivel tudjátok segíteni ezeket az innovátorokat, ezeket a fiatalokat, ugye ahogy itt a felvezetőben elmondtuk, megvan az ötlet, csak lehet, hogy ahhoz nincs tapasztalat, vagy elég tudás, vagy ismeret, hogy lesz abból termék, hogy lesz szolgáltatás, főleg, hogy lesz piacképes, mert hát nyilván itt bevételt is kell generálni, sőt, előbb-utóbb eredményt is.
Így van, várjuk a jelentkezőket továbbra is az Impulse programba. Ez egy három nagyon intenzív hónapos együttműködés, ahol közös munkával fejlesztjük ezeket a projekteket. És ugye hat érzékeny kérdést említettem, tehát megvizsgáljuk, ahogy el is hangzott a csapatnak a képességét, a csapat összetételét, le tudja fedni, el tudja adni a teljes spektrumot, tehát itt ugye fejlesztők, értékesítők és nagyon sokfajta kompetencia kell, de ugyanúgy megvizsgáljuk azt, hogy elég sokan feltették azt a kérdést, amire ők a választ hozzák, ugye ez egy érzékeny dolog. Az innovátor többnyire felteszi, de ugye piaci hasznosítás szempontjából azért fontos, hogy sokan elegent tegyék fel.
Hát egy kicsit szubjektív ez, mert ugye mindenkinek vannak ilyen ötletei, hogy úristen, hát erről miért nem gondolt senki, és akkor hát ugye sokszor az a válasz rá, hogy hát azért nem gondolt rá senki, mert valójában a piacnak nincsen szüksége rá.
Így van. Hát ez egy őszintességi fal, amit kézenfogva megpróbálunk megérinteni. És ugye nem csak az a szempont, hogy elegen felteszik-e a kérdést, nem hajlandóak fizetni a válaszért.
Na, az a
ugye
másik.
Ez a legfontosabb.
Igen.
Igen, kérdés. Ugye technológiailag el kell tudni készíteni ezt, megvizsgáljuk, hogy le tudjuk-e védetni adott esetben, és természetesen közösen igyekszünk azonosítani a finanszírozásnak a lehetőségeit. Tehát ezek azok a szempontok, amik alapján mi megvizsgálunk, és igyekszünk közösen fejleszteni a jelentkezőkkel a program során.
Mennyire jellemző ezekre az innovátorokra, ami talán a csapat szempontjából az egyik legfontosabb dolog, hogy annyira agilisek, hogy ők akár váltani tudnak. Tehát, hogy így, ha kiderül, hogy nem egészen úgy van a piac képessége, ahogy gondolták, sőt, elég sok mindent kéne változtatni ahhoz, hogy működjön, akkor mennyire ragaszkodnak az eredetihez?
Ez az agilitás, ez a rugalmasság szinte kötelező, hiszen ez az irányváltás garantált. Nem biztos, hogy technológiailag kell irányt váltani, lehet, hogy csak célcsoportban, lehet csak sales vagy marketing technikákban, de szinte biztos, hogy valamilyen korrekció a fejlesztés során szükséges, és ez a rugalmasság, ez elengedhetetlen. Tehát, hogyha nagyon ragaszkodnak az eredeti ötletükhöz, azzal nem tesznek feltétlenül jót mindig a projektnek.
Uh-huh. Mi a jelentkezés feltétele? Ugye már beszélgettünk erről, de azért nem baj, hogyha elmondjuk, hogy milyen állapotban kell lenni ennek az ötletnek, tehát honnantól lehet ebbe a programba becsatlakozni, hogy aztán siker legyen a vége.
Igen, a jó hír az, hogy már egész korai szakasztól a jelentkezőket két csoportra osztjuk, ugye 9-es skálán mérjük a készültségi szintet, 4-es készültségi szintig, tehát amikor koncepció van, de még nincs prototípus, kerül az egyik csoportba jelentkező, ahol pedig már van prototípus és közelítünk, lőtávolságban van a piacra lépés, az egy másik csoport, de mind a kettő típusú készültséget nagy szeretettel várjuk, természetesen másfajta támogatást, projektfejlesztést igényel a két csoport, de lehet jelentkezni már akár ötletszintől is. Ezeket az érzékeny kérdéseket viszont ugyanúgy megkapják a korai szakaszban lévő projektek is.
Uh-huh. Ugye ennek van egy értéke ennek a csomagnak, hiszen egy számtalan hazai szakértőt kell foglalkoztatni ebbe a projektbe. Az mit jelent, hogy hány pályázónak jut lehetőség, hogyha így beértékeljük ezeket a csomagokat?
Igen. Összesen 30 céget tudunk ebben a körben támogatni. Uh-huh. Még, ahogy említettem, vannak helyeink, a korai szakaszban lévő csomagok értéke 5 millió forint, és a fejlettebb csoportba érkező projekt fejlesztés értéke 7,5 millió forint. Még szeptember végéig várjuk a jelentkezőket, vannak még helyeink, nagy szeretettel, és innentől gyakorlatilag egy olyan 3 hónapos nagyon intenzív együttműködés kezdődik a jelentkezés elfogadást követően, ami gyakorlatilag év végéig ezt a projektet egy bizonyos szintig közösen elvisszük, és utána pedig adunk egy olyan roadmap-et nekik, amely a innovációs ügynökséges szakaszt követően egy támogatás nekik, egy fejlesztési terv.
Hol és hogyan indul ez a folyamat? Tehát hol lehet jelentkezni, és mivel? Tehát egy űrlapot, egy formot kell csak kitölteni, aztán majd beindul az magától, vagy hogy megy ez az egész a gyakorlatban?
Így van, az Innovációs Ügynökség honlapján a niu.hu-n minden információt megtalálnak a jelentkezők, és ami még talán fontos, hogy minden projekt dedikált személyre szabott szakértői csapatot kap. Itt ugye, ahogy elhangzott, külső szakértők is aktív szerepet vállalnak a fejlesztésben, és a személyes tanácsadáson kívül workshopokat fogunk tartani, iparjogvédelmi témában finanszírozás, tőkebevonás, és az innovációs ökoszisztémában való eligazodása, 3 téma.
Gondolom a workshopok jelenléti formában zajlanak, vagy nem tudom, hogy online is, és ezt csak azért kérdezem, mert egy törzsolgatón kérdezi, hogy Angliából például tud-e jelentkezni egy ilyen.
Igen, vegyesen csináljuk, tehát a tanácsadás, a személyes tanácsadás és a workshop is megoldható online formában és személyesen. Ma már nem állítunk ilyen akadályokat a jelentkezők elé, csak és kizárólag személyes jelenléttel folytatható.
Oké, tehát szeptember végéig még van lehetőség, nu.hu a honlap, ahol ott a bejárat lehet jelentkezni. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről a lehetőségről.
Szépen. Nagyon köszönjük a lehetőség.
Szép napot,
szervusz!
Olá Istvánnal, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vállalati szolgáltatásokért felelős igazgatójával beszélgettünk a hivatal, vagy az ügynökség Impulz programjáról.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Na, hamarosan jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, addig jöjjön egy új feltörekvő csillag, aki Evangeline aki egy új feltörekvő csillag. Ki Evangeline néven fut, Eva B. Ross, kaliforniai érdekes dalszövegíró, zenész, a debutáló lemeze Fuzzy 2023-ban jelent meg, azóta elég nagy sikerek övezik az útját, többek között összeállt a Wolfman kollektívával is, és egy nagyon klassz videoklippet is forgattak közösen, aminek ez a dala 2024 egy kislemezen megjelent, a Got to be Mine, vidám, jópofa, élettel teli. Hát várjuk a Czoller Andreát, aki a legfrissebb hírekkel érkezik ide. Szerinted a stúdióba. Jön. Szerintem jön, És utána pedig majd itt a Millás reggeliben arról beszélgetünk Balog Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével, hogy jelentősen drágul az albérletpiac, és a diákok pedig egy ilyen piacon kivárásra játszanak. Ez bejön-e ez a stratégia? Az kérdés. Minden esetre KSH adatok jönnek, ugye a Lakbér Index, amit az ingatlan.com-mal közösen készítenek, és hát ezzel nézzünk a hamarosan induló iskolai, egyetemi oktatási szezon elé. Aztán majd tőzsdenyitás következik itt nálunk, majd szuperzöld rovatunkban arról fogunk beszélgetni Perger Andrással, aki a Greenpeace Magyarország klíma és energia kampány felelőse, hogy új klímatörvényt követelnek a magyar kormánytól, és hogy mit látnak. Hát röviden annyit, hogy nincs jövője Magyarországnak új klímatörvény nélkül, és hogy ez mit jelent, és hogy milyen pontok vannak, amiket megfogalmaztak, erről fogunk beszélgetni. Úgyhogy ez a következő óra itt nálunk a Millás reggeliben.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.